hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en. A szerkesztő műsorvezető Kutasi Judit.
Jó reggelt kívánok, a mikrofonnál továbbra is Kutasi Judit. A hétvégi menetrend következő egy órájában az amatőr hegymászásról beszélgetünk annak kapcsán, hogy a világon először most tudták meghódítani a Himalája K2-es csúcsát télen. Huza Sándor ezúttal Földes Andrással, a Telex szakújságírójával beszélgetett, a világ különböző pontjain szerzett élményeiről, az indiai vízhiánytól az embercsempészeten át, a világ legmagasabb hegyeinek meghódításáig, és amiért a mai téma kifejezetten érdekes, 30 éven keresztül eddig senkinek sem sikerült meghódítani téli körülmények között a világ második legmagasabb csúcsát, a K2-t. Huza Sándor interjúja következik.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Telefonvonal túlvégén pedig Földes András, a Telex újságíró. Szervusz, András!
Szervusz!
Mondhatni azt rólad, hogy szakújságíró? Hát persze.
Mondhatod egyébként, bár nem lehet tudni, hogy pontosan minek vagyok a szakújságírója, nagyon sok témával foglalkozom, de minden titulusnak örülök.
Hát annak a témának biztos, hogy szakújságírója vagy, amelyikről most fogunk beszélni, ez pedig ugye a hegymászás, vagy legalábbis a hegymászást és az azt körülvevő image, amit az emberek, akik nem másznak hegyet, csak nagyon nehezen tudnak elképzelni, de még mielőtt majd erről beszélgetnénk, először is szeretnék gratulálni, ugye tavaly megkaptad a Minority Rights Group újságírói külön díját, amit azért az újságírói munkádért kaptál, amit abban az évben kifejtettél. Mit takar ez a díj?
Ez a díj egyébként már a második, amit ezt a társaságtól megnyerek, és azt a Magyarországon sajnos nem túl gyakori újságírói munkát díjazzák, amelynek keretében az újságíró kisebbségekkel, mott társadalmi rétegekkel foglalkozik, és adott esetben nem teljesen nyilvánvaló, nem éppen a szemünk előtt zajló zónákban. Én voltam olyan szerencsés, hogy 4-5 évig Európától távoli területeken tanulmányozhattam a migrációval kapcsolatos a világot mozgató eseményeket, és tavaly előtt voltam többek között Nigerben, ahol a Szaharán keresztül zajló embercsempészetről és annak nagyon érdekes vonzatairól készítettem egy kétrészes videóriportot. Ez volt az egyik. A másik téma, amit díjaztak ezzel a díjjal, az az indiai Chennai városának a vízhiányáról szólt, ez egy klímaváltozással kapcsolatos téma, azért érdekes, mert India hatodik legnagyobb városa, tehát, hogy közel 10 milliós városról van szó, és a klímaváltozás és a rossz vízgazdálkodás következtében, tehát emberi mulasztások és emberi tevékenység hatására ebben a nagyvárosban teljesen elfogyott a víz, lajtos kocsikkal kell gyakorlatilag szállítani az embereknek, vagy kellett szállítani az embereknek. Ez volt az első ilyen, tehát nagyon sok vészjelzés volt már például, hogy Fokvárosban elfogy a víz, Bombayban elfogy a víz, több ilyen jelzés volt, de ez volt az első olyan nagyváros, ahol valóban bekövetkezett a katasztrófa, és erről, ennek az okairól, meg a hatásairól készítettem egy videóriportot.
De volt egy harmadik is?
Líbiában is dolgoztam, és kicsit összefolynak, hogy melyik évben melyiket díjazták, akkor lehet, hogy a segítségedet kérem. Ezek ilyen hosszabb projektek, egyik évről a másikra nyúlik át, és nem ugrik be, hogy mi volt a harmadik.
Nekem Görögország van talán a Lesboszi, de mindegy is.
Akkor a Lesboszi.
Így van, igen. Így van. Annak mi volt a témája?
Ez pedig szintén menekültügy, mégpedig Lesbosz szigete az a görög sziget, ahol a legtöbb menekültet zsúfolják össze egy hatalmas, gyakorlatilag a sziget egyik részét elborító menekülttáborba, sőt, ez valójában bonyolultabb dolog, mert van egy kis menekülttábor, amely a kapacitásánál jóval több embert fogadott be, és körülötte szinte ilyen vadkempingekként borítják be a sátrak a környező dombokat és a környező régiót, és egy ilyen hát apokaliptikus táj alakult ki ennek következtében. Ez egy több éves probléma. Most azonban Törökország, illetve tavaly tavasszal Törökország megnyitotta a határokat, hogy egyfajta zsarolási potenciálként menekülteket engedjen rá az Európai Unióra és Görögországra, és ennek kapcsán látogattam el oda, és terítettem föl azt, hogy az Európai Unió halogató, illetve a problémákat elfedni próbáló politikája milyen helyi feszültségeket szül. Ez egy nagyon szerteágazó probléma, de csak annyit érdemes felvillantani, hogy amikor én legelőször voltam ezen a szigeten, ez talán 2016-ban volt, akkor megdöbbenve láttam, hogy a helyiek milyen nyitottsággal és milyen szeretettel fogadják. A menekülteket láttam partra lépő csónakból kiérkező menekülteket, akiket vízzel fogadtak a helyiek, akik ott laknak, tehát hogy tényleg...
A szolidaritás ott volt?
Tessék?
A szolidaritás ott volt kézzel foghatóan.
És ez teljesen eltűnt mostanra. A helyiek azt látják csak, hogy egyfajta ilyen az Európai Unió egyfajta menekült szigeteként kezdik kezelni az ő szeretett szigetüket, és teljesen érthetően hatalmas emiatt a feszültség, és mindaz, ami pozitív volt, az lidérces fordulatot vett, és ezt nagyon érdekes volt közelről látni, és ez nagyon tanulságos volt, erről szólt egy másik tavaly márciusi videóriportom.
Egyet visszakérdeznék az indiai nagyvárosra, Chennaira, megoldódott a vízhiány, vagy mik az utózöngéi annak, amiről a dolgozatodat készítetted?
Ez akkor megoldódott, mert megérkezett a monszun, tehát hogy ez egy ideiglenes válság volt, de hát azt tudni kell, hogy ilyennek nem szabadna előfordulnia, tehát hogy ez a vízhiány, ez azt jelenti, hogy a monszun idején is kevesebb víz jön, ugye kevesebb vízmennyiséggel tudnak gazdálkodni, kevesebbet tudnak elraktározni a víztározókba, tehát a következő szezonra megint egyfajta hiánnyal kezdik, és az ilyen problémák és ilyen válságok egyre nagyobb valószínűséggel jelenhetnek meg ebben a városban, vagy a világ más városaiban. Tehát a vízhiány az kezd egy nagyon akut környezeti probléma lenni. Nyilván most a koronavírus miatt megint kevesebb figyelem esik ezekre a problémákra, noha ezeknek a hatása, vagy ezeknek a hatásuk sokkal komolyabb és sokkal elhúzódóbb válságot eredményezhet.
Legutóbb a nigeri utadról készült filmet néztem meg, és én is jártam már Afrikában olyan helyeken, ahol egyébként úgy általában nem szoktak járni az emberek, de azért mégiscsak megdöbbentő, hogy egy ilyen, ugye migrációról beszélünk, egy ilyen fajta számukra teljesen természetes, számukra pedig nagyon különleges dolgot úgy fognak föl, és úgy beszélnek róla, hogy az valóban a mindennapi életüket jelenti, mindenfajta fenntartás nélkül. Ezt jól lehetett látni?
Itt az embercsempészet.
Igen, az embercsempészetről van szó.
Ez volt az egyik fő felfedezése tulajdonképpen az utamnak. Ugye klasszikus európaiként mentem oda, európai standardekkel, európai fogalmakkal, és számunkra ugye az embercsempészet az egy bűnös dolog, amelynek keretében illegálisan visznek át embereket a határ egyik oldaláról a másikra. Majd a helyszínen azzal szembesültem, hogy nem volt olyan nagy probléma, nem okozott nagy nehézséget felkutatni ezeket az embercsempészeket, ugyanis az embercsempészet ezen a területen nem egy illegális dolog, és nem is csempészetként hívják, hanem szállítóként hivatkoznak magukra. És mint kiderült, ez egy több ezer éves foglalatosság a Szaharában, ahol az ott élő törzseknek mindig fő bevételi forrása volt az, hogy a Szahara egyik oldaláról elkalauzoltak embereket a másik oldalra. Vagy azért, mert kereskedők voltak, és a portékájukat kellett szállítani, vagy azért, mert valamilyen okból nekik át kellett kelni a Szaharán, vagy azért, mert fegyvert kellett vinni, vagy valamilyen hivatalos úton jártak. Tehát ők tulajdonképpen egyfajta buszvezetőként fogták fel az ő szerepüket, akik vagy tevével, vagy éppen jippekkel, vagy kamionokkal, ismerve a Szaharát, átviszik az embereket.
Annyi...
És ez tulajdonképpen egy teljesen legális dolog volt, olyannyira, hogy a kormány, a nigeri kormány a különböző törzseknek különböző irányokban szállítási engedélyt adott ki, papírokat. És ez a dolog akkor fordult meg, amikor az Európai Unió megjelent, és azt mondta, hogy ők szeretnék támogatni az embercsempészet elleni küzdelmet. Annyi pénzt hoztak a területre, hogy tulajdonképpen a kormányok azt mondták, hogy jó, akkor állítsátok le az embercsempészetet. Ezek a törzsek így döbbenten néztek, hogy de hát mi nem embercsempészünk, még szállítók vagyunk, ahogy az apám meg a nagyapám is. És ez a fajta konfliktus volt az, ami a különböző kultúrák különböző felfogásaiba engedett betekintést, és nagyon izgalmas riportot eredményezett.
Csak azok kedvéért, akik esetleg nem tudják, hogy pontosan Niger hol van, ugye ha szembeállunk Afrikával, szoktuk volt ezt mondani, akkor a Szahara, szinte Afrika kellős közepén már fölfelé, hol a Szahara van, ott van középütt, ugye ha jól tudom, akkor az északi szomszédjuk Líbia.
Így van.
És ugye Líbiába is történnek ezek a szállítások. Tehát beérkeznek az emberek Nigerbe, és akkor onnan a szállítók viszik őket Líbiába, és a Líbia a következő ugródeszka Európa felé. Ha jól vetítem le ezeket a lépteket, így van?
Így van, így van. Én így kerültem tulajdonképpen Nigerbe, az ötlet, hogy az előző riport, az videóriportom az Líbiában készült, és a líbiai emberkereskedőkkel, illetve az emberkereskedők karmai közül kiszabadult emberekkel riportozva döbbentem rá, hogy mindenki azt említette, hogy Nigerből érkezik, hogy a nigeri határól lépett át, és akkor került fel az én szubjektív térképemre Niger, mint egy afrikai ember. Kereskedelmi központ tulajdonképpen, valahogy így fordítottam le magamnak, és emiatt mentem el oda, és találtam teljesen más, mint amit gondoltam.
És mikor került fel a térképedre a Nepál-Kína határán húzódó eléggé magas hegyvonulat?
A Karakoram, hát ez régóta az én...
Hát igen, azért kérdezem, mert tudom.
Igen, még szubjektívebb térképemnek a része, én ugyanis egyfajta hobbiként hegy- és sziklamászással foglalkozom, tehát amikor leteszem a klaviatúrát, akkor délutánonként, ahogy más futni megy, én mászni szoktam, és ez egy évtizedes szenvedély nálam, és ennek a sportnak a különböző nemzetközi teljesítményeit nyilvánvalóan követem, tehát ez egyfajta szerelem téma nálam, és néha, amikor olyan nemzetközi teljesítményre pukkanok, ami túlmutat egy hobbi érdeklődő kereteim, akkor ebből cikket szoktam írni, és így jelentek meg az elmúlt napokban, elmúlt hetekben cikkeim a Telexen a K2 nevezetű hegycsúcs megmászásáról, amely a világ legmagasabb hegye, második legmagasabb hegye, 8611 méter magas, és az Everest után ez a következő, és még soha nem mászták meg télen.
Igen, ugye nagyon fontos két dolgot említettél, egyrészt a hobbista, másrészt pedig a profi, és erről fogunk majd beszélgetni most még majd a beszélgetésünk hátralévő részében, ez majd jelenti a következő fél órát is, de előtte még egy kicsit erről a te saját szerelmedről. Jártál már ott ezen a részen? Tehát kérdezhetem úgyis, hogy a Mount Everest, most nem a K2-ről beszélek, ki van pipálva nálad? Vagy még bakancslista?
Jártam az Everestnél is, az északi alaptáborban, még Erős Zsolttal, aki nekem barátom is volt, és ez a Himalája, és a Himalájának a folytatása ugye a Karakoram, amely Pakisztán és Kína között található, és ezen a részen is jártam. A K2 alatt nem, de például a Nanga Parbat alatt, amely szintén egy nagyon híres 8000-es csúcsa ennek a vonulatnak, ott voltam, illetve többször túráztam a Karakorumban is.
És a bakancs listádon ott van még az, hogy ezekbe egy picit jobban beleásd magad?
Akár... Nincsen, ez egy érdekes dolog, hogy a nagy közönség nem annyira tudja, hogy a vashegyi mászás és a sziklamászás az két nagyon különböző dolog, mind fizikailag, mind mentálisan, és én mind a kettőnek megvan a maga szépsége, én mind a kettővel foglalkoztam, és valamennyire egybe is folynak ezek a dolgok, de azért a mindennapi életben az ember vagy egyikkel, vagy másikkal foglalkozik, és én inkább sziklamászással foglalkozom, ez az, ami engem érdekel, ez az, amit egyébként Európában vagy Magyarországon könnyebben is lehet űzni, és emiatt a karakorom az ilyen szempontból, hogy csúcsmászás, nagy 8000-es csúcsok megmászása nincs fönn a listámon, de ennek ellenére azért szeretnék még eljutni abba a régióba, mert ott sziklát is lehet mászni.
Még egy dolog, aztán majd a hírek után folytatjuk, a sziklamászás az a klasszikus, amikor egy vagy két ujjadon lógtok lefelé a levegőn egy sziklába kapaszkodva?
Nagyjából igen.
Igen, ugye, aki esetleg föl tudja érezni, Tom Cruise lehetett látni a Mission Impossible valamelyik részében, amikor éppen mászott egy ilyen sziklafalat, amelyik hát ugye ilyen negatív szögbe lógott ki, tehát az emberi test az úgy lógott le a nagy mélységbe. Köszönöm igen. Szépen, András, folytatjuk, hívlak a hírek után is, Földes András a vendégem, a Telex újságíró, és akkor most a következő részben már valóban arról a fantasztikus sikerről, amelyik január közepén történt, amikor a világon először télen sikerült megmászni a világ második legmagasabb csúcsát, a K2-t.
Most következnek a Trend FM legfrissebb hírei, majd még egy fél óráig témánk a hegymászás és az ahhoz szükséges fizikai és mentális felkészülés. Folytatjuk hamarosan a hétvégi menetrendet a legfrissebb hírek után.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.